Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
További szép napot és jó rádozást kívánok mindenkinek, ez továbbra is a Monitor délután, itt a Trend FM-en, a hosszú műsorság egészen 6 óráig együtt rádiózhatunk majd. Először hírekből idéznék csak néhány mondatot abból az időszakból, amikor még a Nobel-díjas Krausz Ferenc állt a kutatási kiválóság tanács élén. Tehát a kutatási kiválósági tanács a közelmúltban döntötte a Research Grant Hungary program első nyerteséről, a versenyképes magyar támogatásnak köszönhetően Németországból települ haza, és folytatja kutatásait alma máterében az ELTE természettudományi karán. A kiváló fiatal magyar tudós, fizikus Endrődi Gergely. Jó napot kívánok, professzor úr, itt van a stúdióban, és itt van Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára is. Nagyon frissek vagyunk, nagyon aktuálisak vagyunk. A minisztérium a programot, államtitkárhoz fordulok, az májusban hirdette meg, és tulajdonképpen professzor úr néhány hete van már Magyarországon, tehát most már bezsákoltuk, lehet ezt mondani, ezt a tudást. Először picit a programról, jó, ha lehet?
Igen, ahogy ön is említette, ennél a programnál, amit tavasszal indítottunk el, alapvető fontossága, hogy gyorsan tudjunk reagálni azokra a felmerülő élethelyzetekre, amikor egy-egy kiváló magyar kutatónk van fölmerül, és ennek számos oka lehet, hogy miért merül föl, erről majd beszélgetni fogunk, annak a gondolata, hogy haza költözzön Magyarországra, és itthon folytassa a kutatásait. És ez egy olyan program keretet alakítottunk ki, egy 6 milliárd forintos kerettel, amiből ezt rugalmasan, és az egyedi igényeknek, egyedi legfontos tényezőkhöz tudjuk igazítani ennek a programnak az egyes aspektusait, és ennek köszönhető az, hogy a nyár folyamán gyakorlatilag le tudtuk folytatni professzor úrral azokat az egyeztetéseket, aminek az eredményeként most már itt néhány hete el is kezdte a munkát Magyarországon.
Azért, na jó, akkor mik a fő preferenciái? Ezt rövidíthetjük RGH programnak? Lehet így is?
Vagy nevezhetjük bajnokok hazahívása programnak is, hogyha egy magyar néven szeretnénk ezt említeni. És ennek a programnak is a fókuszában az a három nagy terület áll, ami az innovációs stratégiánk fókuszában is, ami pedig a digitalizáció, a zöld átállás és az egészséges élet területe. Amikor a magyar kutatás és innovációs befektetésekről beszélünk, akkor fontosnak tartjuk, hogy olyan témákat finanszírozzunk elsősorban, ami a tudományos kihívásokra választ ad, ami a magyar emberek által tapasztalt kihívásokra válaszokat ad, vagy a gazdaságban tapasztalt kihívásokra válaszokat ad, ezért nevezzük ezt hatásalapú innovációpolitikának, és itt is olyan területeken várunk haza tudósokat, elsősorban a természettudományos területeken, akik ezeknek a feltételeknek megfelelnek.
Ki számít bajnoknak, vagy ki számít sztártudósnak? És tudom, hogy professzor nem fogja szeretni, hogyha ezt most önre nézek is ezt a kérdést oda teszem, de a világban ki számít sztártudósnak? Szóval mi kell ahhoz, hogy mérik ezt? 14 éve van, ugye a Német Egyetemen, 14 éve dolgozik és él Németországban, ugye jól mondom?
Igen, 14 éve vagyok Németországban.
Szóval akkor meg lehet ezt mondani, válaszolni?
Én erre azt mondanám, hogy a kutatás az én tapasztalataim szerint általában úgy működik, az én területemen a fizikán mindenképpen úgy működik, hogy van egy kutatói közösség, egy tudományos közösség, amely dolgozik egy problémán, halad előre folytonosan, és aztán ez a folytonos haladás tud így kicsúcsosodni egy-egy áttörő eredményben, egy nagyon fontos áttörésben, ami aztán persze egy-egy kutatóhoz vagy kutatócsoportnak a nevéhez kötődik, de attól még ezek mögött, a sikerek mögött ott van az egész kutatói közösségnek a háttere. Persze ahhoz, hogy valaki jó, sikeres kutató legyen, ahhoz kell az, hogy először is egy átfogó tudással rendelkezzen, hogy miről is van itt szó, mik az érdekes problémák, hogy ráérezzen, hogy hol érdemes igazán tovább menni, hogy hol esetleg előfordulhat egy ilyen áttörés, és hát persze sok szerencse is kell. De amikor arról van szó, hogy mondjuk az én kutatócsoportom sikereket ér el, akkor azt mindig az egész tudományterületemnek a sikereinek a hátterén kell értelmezni, ez az én gondolatom.
Ez a szerénység. Jó, akkor ez volt az egyik megfejtése a sztártudósnak, és a föld kihűlése, ugye? Ez mondhatom el laikus módon, hogy az ősrobbanás után hogyan, mi módon hűlt ki?
Az ősrobbanás után az egész univerzum, ahogy kialakult, és az hűlt le, ez 14 milliárd évvel ezelőtt volt, azzal foglalkozom az én kutatásomban, azzal is foglalkozom. A Föld létrejötte, az annál sokkal-sokkal később volt.
Jó, szóval univerzum és a kihűlés rendben van. Igen. És akkor ez volt professzor úr megfejtése. Itthon, Magyarországon, mondjuk a minisztériumban vagy a kormányban, hogy gondolkoznak erről? Tehát egyáltalán megcélozzák-e ezeket a magyar sztártudósokat, akik valahol külföldön vannak, vagy ez egy általános lehetőség?
Alapvetően az előbbi. Fölállt az elmúlt hetekben egy Nobel-díjas iroda a Kultúrás és Innovációs Minisztériumban, aminek az elsődleges missziója az, hogy megtalálja külföldön azokat a kiváló magyar kutatókat, akiket megpróbálunk hazacsábítani. Célzottan. Hogyan tudjuk ezt megtenni? És ezért mérhető a tudományos teljesítmény. Vannak olyan indikátorok, amelyek alapján meg tudjuk azt ítélni, hogy egy adott kutató hol van a többi kutatóhoz viszonyítva. Ennek számos metrikája van, publikációk minősége, milyen tudományos pályázatokon vesz sikerrel részt, és a többi.
Ez a tudós világranglista tulajdonképpen.
Így van, és itt professzor úrék, Krausz professzor úrék első körben azt tervezik, hogy megnézik, hogy Európában egyik legrangosabb, hanem a legrangosabb kutatói ösztöndíjat, ezt a European Research Council-nak nevezük, Európai Kutatási Tanács által kiírt pályázatnak, amit egyébként professzor is elnyert, majd erről is még beszélhetünk. Itt tudjuk azt név szerint, hogy kik nyertek el Európában, nem Magyarországról, de magyar tudósként ilyen kiválósági grantet, támogatást. Elsősorban őket fogják a Nobel-díjas irodalom munkatársai megkeresni, de emellett tudjuk azt is, hogy az Egyesült Államokban a magyar kutatói közösség hol dolgozik, milyen területeken és kik a kiemelkedőek közülük, tehát mindenképp azt a stratégiát tartjuk célra vezetőbbnek, hogy dedikáltan megkeressük azokat a professzorokat, akik most külföldön vannak, de adott esetben hazacsábíthatók.
Hát nyilván ez egy ajánlat, ez egy hazahívó szó, ugye? Bajnokok hazahívásáról szól ez a program, de hát azért valamit még mondani kell emellé. Tehát mit ígér Magyarország, mivel várja haza a sztártudósait?
Amikor ezt a programot kialakítottuk, számos beszélgetés előzte ezt meg, részben külföldön élő magyar kutatókkal, részben hazai kutatókkal, és azért sok aspektusa van annak, hogy hogyan lehet valakit hazacsábítani, és nyilván itt az igénynek, vagy az első gondolatnak a felmerülése az szükséges, hogy a külföldön dolgozó kutatóban fogalmazódjon meg, mi nem tudunk oda menni hozzá, hogy figyelj, itt ez 10-15-20 éve, add föl, amit eddig itt elért, az gyere haza.
Igaz, nem
de ha ez bennük fölmerül, akkor viszont az a feladatunk, hogy egy soft landinget, egy könnyű hazaérkezést feltételrendszerét biztosítsuk. Ennek nyilván vannak financiális paraméterei, vannak olyan paraméterei, hogy milyen itthoni kutatói közösség van, működik, aki vonzó lehet. Ugye itt is beszéltünk arról, hogy professzor is az alma máterébe jön haza az ELTÉ-re nyilván számára, de ezt majd ő elmondja. Ez egy vonzó tudományos értelemben is, és szellemi értelemben is vonzó közeg, közösség, ami itthon várta őt. Nyilván fontos az, hogy milyen családi feltételek állnak rendelkezésre. Van-e itthon egyáltalán még lakása, ingatlana, vagy nincs? Tehát éppen ezért vezettem be azzal, hogy ennek a programnak a keretében rugalmasan hagytuk a feltételeket, éppen azért, mert annyira eltérőek tudnak lenni ezek az igények, hogy mindig személyre kell szabni a nap végén.
Hát nézzük akkor ezt, hogy nézett ki a másik oldalon, jó? Professzor úrnál jött ez a lehetőség, jött ez a program, ez a projekt, ez a felkérés, és akkor gondolom elkezdtek ott kint erről beszélgetni, akár családilag, akár a kutató közösségen belül.
Igen, ez pontosan így volt. Tehát nyilván a családban zajlottak le az első beszélgetések a feleségemmel, aztán pedig a kinti német kutatói közösségemben a kollégákkal is elkezdtem erről beszélni, és itt elhangzott az, hogy hát nehéz lehet feladni azt, amit az ember kint 15-20 év alatt felépített, és hát nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy nekem ezt nem kell feladnom. Ez egy nagyon kulcs pont ebben az egész történetben számomra, hogy azok a kollaborációk, azok az együttműködések, amiket Németországban sikerült felépítenem, azok számomra ugyanúgy megmaradnak, és intenzíven és formálisan is benne tudok maradni olyan együttműködésekben, amik számomra nagyon, nagyon hasznosak, és azt gondolom, hogy hosszú távon az ELTE TTK-nak is nagyon hasznosak lesznek.
Igen, ez egy win-win szituáció, itt nagyon sok nyertes van, és ugye az is a program része, hogy egyrészt a projektjét hozhatja magával haza, ugye az elnyert projektet, ez nagyon fontos, és kutató társakat is hozhat magával, ugye, és hoz is magával, vagy hozott is magával, hiszen most már ez folyamatban van, de ő már itt van, és már az ELTÉ-n kutat, és folytatja a munkáját, de hoz 2-3 kutató társat is. Gyakorlatilag egy tím jön át Magyarországra.
Így van, tehát az az ERC projekt, ami említett a helyettes államtitkár úr, azt haza tudom hozni, ez egy olyan Európai Uniós támogatás, amit az ERC-nek az irányelvei mentén szabadon lehet mozgatni Európán belül, és január 1-től tervezem a projektet az ELTÉ-n elkezdeni, ennek a adminisztrációja jelenleg zajlik. Én magam már az elmúlt hetekben el tudtam kezdeni a munkát az ELTE TTK-n, tehát az első heteim lementek, nagyon friss most ez a dolog számomra, és igen, az ERC projekt keretében 2 másik kollégát is magammal tudok hozni, akik jövőre fognak kezdeni, egy magyar és egy spanyol kollégát, és még egy 3. kollégával is beszélgetünk arról, hogy esetleg meg tudom egy győzni.
Hát a fél egyetemet akkor elhozzam, na lassan egyébként, vagy a kutatócsoportot.
Nem, szóval azt nem mondanám, de a csoportomnak azt kell, hogy mondjam, hogy a legjobb tagjait sikerült meggyőzni, és ez nagyon, nagyon fontos számomra megint csak ahhoz, hogy folytonosan tudjam a kutatásomat megvalósítani.
Ez igen, mert az is nagyon fontos, hogy kinti anya egyetemmel is szép módon és jó módon kell elválni, korrekt módon
abszolút,
kell elválni.
Ez nekem nagyon fontos volt, hogy mindvégig egy korrekt és transzparens kommunikációt tudjak fenntartani, hogy ez hogyan zajoljon úgy, hogy tényleg a német egyetemmel kapcsolatban semmiféle rossz érzés
ne maradjon semmilyen kapcsolatban. Így van. Ez nyilván ez egy program eleje. Nem véletlen mondtuk, hogy májusban hirdették meg, néhány hete van itt professzor úr, tehát tulajdonképpen ez egy példaértékű sztori is lehet, nem? Vagy sikersztori is lehet.
Abszolút, ezt Hankó Balázs miniszter úr képletesen úgy fogalmazta meg, hogy a magyar tudomány aranycsapatát szervezzük éppen, azokat a kiválóságokat, akik érthető módon dolgoznak, vagy dolgoztak, vagy fognak dolgozni a jövőben külföldön, hiszen a tudomány, a kutatás világa az egy nemzetközi műfaj, és teljesen természetes az, hogy a legkiválóbb kutatók a legjobb intézmények között mozognak, hiszen ezek az intézmények versenyeznek értük, és ezért nagy szó az, hogy mi magyarok, a magyar intézmények is be tudnak nevezni ebbe a nemzetközi versenybe, és úgy tűnik, hogy az első eredmények már látszódnak is a tekintetben.
Hát, de abban is nagyon rugalmasak voltak, hogy még az intervallumot sem határozták meg nagyon szigorúan. Ugye, mert ha jól láttam, most fél évtől vagy 5 hónaptól 24 hónapig, tehát lehetett egy ilyen rövidebb történet, és lehet 3-5 év is.
Így van. Ez két elkülönülő cél is bizonyos tekintetben. Ugye az egyik célunk az, hogy hosszú távra nyerjünk meg elsősorban magyar, de nem feltétlenül magyar kiváló kutatókat, hogy hazaköltözzenek, Magyarországra költözzenek, ez Endrődi professzor úr esete. De egy másik fontos célunk is van, hogy adott esetben rövidebb időre, fél-egy évre szólítsunk meg olyan külföldi kiválóságokat,
akik... Nobel-díjasokat, ezt én Krausz Ferenctől hallottam egyébként.
Abszolút, akár Nobel-díjasokat, akik itthon tudnak tartani egy-egy kurzust, egy-egy csoportot segíteni, vagy akár egy időszakban 2-3 hónapra itt lenni Magyarországon, és oktatni, kutatni az itthoni közösséggel. Ez két elkülönült cél, mind kettő fontos, kétségkívül egyértelműen azt gondoljuk, hogy fontosabb, hogy hosszú távra nyerjünk meg minél több kiválóságot.
Az is nagyon érdekel, hogy itthon az ELTE-n önt és a csapatot hogy fogadták. Azon túl, hogy hozta a projektet, ez azért pénzt is jelent, ez egy felsőoktatási intézménynek, egy kutatócsoportnak, az ELTE-nek is bármelyikről beszélhetünk, ez nagyon fontos. Másfél ilyen koponyák érkeznek. Sok-sok szempontból nyertes szituáció. Úgy kell elképzelni ezt, mint egy szívátültetés, amikor látja az ember a tévében, hogy kiveszik, átteszik a másikba, és ott dobog tovább. Az önkutatása, ez a folyamat, amiről azt mondta, hogy még mond egy néhány mondatot, az ugyanígy tudott itt egyik hétről a másikra folytatódni?
Azt gondolom, hogy igen, tehát ez a folytonosság, amiről már beszéltünk, az pontosan így lehet elképzelni, hogy azok a projektek, amikben kint részt vettem, amiben Németországban részt vettem, azokat most itthon tudom úgy folytatni, hogy teljesen könnyű átmenettel, és sok olyan együttműködés volt a magyar kollégákkal, ami az elmúlt 14 évben, amíg Németországban voltam, fennmaradt, és sok közös publikációnk volt. Ezek a folyókutatások, ezek amúgy is megkönnyítették ezt az átmenetet, és a jövőben is ez így lesz.
Részecske fizikus, és ugye az ősrobbanás után a kihűlést vizsgálják.
Ez egy alapkutatás, amivel foglalkozom, elméleti részecskefizika. Ez a fizikai alapkutatásnak egy olyan területe, amely azzal foglalkozik, olyan kérdésekkel foglalkozik, hogy mi az anyagnak a mikroszkopikus szerkezete. Itt van előttünk ez az asztal, hogyan épül az fel molekulákból.
Részecske vagy hullám? Ezt mondta az elején.
A végén odajuk adunk ki, igen, hogy amikor egyre megyünk a kisebb és kisebb felé, akkor eljutunk egy kvantummechanika által leírt rendszerhez, ahol részecskeként és hullámként is tekinthetünk az elemi építőkockákra. Ezzel foglalkozik az elemi részecskefizika, és az az érdekes, hogyha megtudjuk azt, hogy ezek a részecskék hogyan hatnak egymással kölcsön, akkor azzal olyan egészen más és egészen váratlan kérdésekre is választ kapunk, mint hogy hogyan alakult ki a világegyetem, és hogyan hűlt le az univerzum az ősrobbanás után egy másodperccel, ami sok-sok milliárd évvel ezelőtt volt. Tehát egy nagyon érdekes kérdés ez. Amivel én speciálisan foglalkozom ezen belül, az az úgynevezett rácstérelmélet, ami pedig egy olyan módszer, amivel az elemi részecskéknek a kölcsönhatásait tudjuk szuperszámítógépeken szimulálni. Ez egy olyan módszer, ami ötvözi az elméleti számolásokat és a programozást, informatikát is, és ezért ez egy nagyon sokféle és nagyon kreatív gondolkodásra lehetőséget adó hivatás.
Professzor, hogy a csillogó szemmel beszél, azon gondolkozom, én már elkésztem a pályaválasztását, de akár ez a program, a bajnokok hazahívása program akár arra is jó lehet, hogy a természettudományokat erősítsük itthon, akár a felsőoktatásban, hogy ezt tudjuk, minden évben benne van a hírekben, hogy kevesen jelentkeznek, kevesen végeznek mondjuk ilyen szakon, és aztán kevesen lesznek kutatók meg professzorok. Erre is jó, nem csak a Nobel-díjasok, hanem ezek a sztár kutatók, professzorok hazajönnek, és így beszélnek, és így kommunikálnak, és ez sokakhoz eljut, akár gyerekekhez, fiatalokhoz, és ez egy nagyon jó dolog.
Abszolút, ahogy ön is említette, az egy kiemelt kormányzati cél, hogy minél több fiatal válassza a természettudományos pályákat. Ugye ez egy európai szintű, de talán mondhatnám, hogy globális szintű kihívás ennek az ügynek a megoldása, és így van, hiszünk abban, hogy ilyen vezércsillagok, ilyen kiválóságok, mint professzor úr is segíthetnek abban, hogy fölkeltsük a fiatalok, a gyerekek tanulók érdeklődését ezen pályák iránt, hiszen tudjuk, hogy szükség van ezekre a példaképekre, akik érthetően, közérthetően el tudják mondani, hogy miért is érdemes ezt a pályát választani, és miért is érdemes egy-egy tudományterülettel foglalkozni.
Endődi professzor, azt nem fejeztük be, vagy nem elfelejtettem azt a kérdést, hogy végül is mi volt az a momentum, ami miatt úgy döntöttek a család a feleségével, hogy akkor így lesz. Nem állnak ellen ennek a hívószónak.
Tehát a hazajövetelben személyes és szakmai szempontok egyaránt vezéreltek. A legfontosabb szakmai szempont az a kiválósága a hazai intézetnek, tehát az ELTE természettudományi karán, a fizikai és csillagászati intézet, ahova én jövök, az egy nagyon jó környezet. Egyrészt a speciális tudományterületemben van egy nagyon erős csoport, itt egy rácstérelméleti csoport, ahol most velem együtt összesen már 6 szenior kutató lesz, ezzel a világon az egyik legerősebb ilyen csoport leszünk. Ez egy kiváló csoport volt, és azt gondolom, hogy ez itt tényleg egy hatalmas potenciált rajt az együttműködésekre és a jövőbeli érdekes eredmények elérésére. Amellett, hogy van ez a nagy és nagyon erős rácstérelméleti csoport, amit említettem, amellett van több másik olyan kutatási terület, ami kapcsolódik az én kutatásomhoz, ami nagyon nemzetközi szinten van képviselve az ELTE TTK-n. Más kísérleti részecskefizika és asztrofizika csoportok szintén. Ez szintén egy nagyon érdekes együttműködésre ad lehetőséget és hatalmas potenciált rejt.
Tehát akár új dimenziókat is megnyit? Az, hogy most itthon van, és nem Németországban?
Igen, egyébként ugye sok különböző helyen voltam a németországi tartózkodásom alatt, de 3 különböző egyetemen is, 3 különböző hátteret láttam, és az ott szerzett tapasztalataimat, azokat azt gondolom, hogy mind tudom itthon majd úgy kamatoztatni, hogy ez végül a magyar diákoknak a javára és a hazai környezet javára tudjon válni. Amikor én Bielefeldben az utolsó tanszéki értekezleten elmondtam, hogy itt egy ilyen csoportba jövök haza, akkor mindenki elismerően bólogatott, hogy hát igen, ez egy nagyon jó dolog.
És azt is elmondta, hogy van egy ilyen program Magyarországon, és ennek a keretében jön haza? Ez mondjuk unikális. Hadd mondjam, hogy az agyelszívás az mindenhol működik, de hogy itt azért egészen másról van szó, és az nagyon fontos volt, amit helyettes államtitkáról mondott, hogy nyilván benne kell lenni a csirájának, a szikrájának, annak a fiatal kutatónak, vagy bármilyen szakmát, hivatás gyakorló embernek, aki kint dolgozik, hogy egyébként azért jönnék haza, azért jön, az szívem egyik része jönne haza. Csak aztán ha ez kap egy megerősítést jó időpillanatban, akkor ez sikeres tud lenni. Szóval erre rácsodálkoztak erre a fajta lehetőségre, vagy ez megszokott az önök?
Nem mondanám, hogy rácsodálkoztak. Németországban is vannak hasonló programok, például a Humboldt ösztöndíj, hívhatjuk így magyarul, amely egy nagyon hasonló konstrukció, ahol külföldön, Németországhoz képest külföldön dolgozó, már elismert kutatókat hívnak haza Németországba, és egy hosszú távú perspektívát adnak neki. Tehát azt gondolom, hogy ez nem egy teljesen új dolog, európai gondolkodással nézve. Ami szerintem nagyon fontos, ugye szó volt arról, hogy mivel lehet meggyőzni egy embert ahhoz, hogy hazatérjen. Én szerintem a legfontosabb kutatóként az tényleg a hosszú távú perspektíva, és most a hosszú táv alatt nem 5 évet értek, hanem azon túl is. Tehát, hogy az ember tudja, hogy ahova jön, ott van egy biztonságos háttere, van egy olyan környezet, egy bázis, amelyben a munkájára tud koncentrálni, és amiben ezekre az érdekes dolgokra tud koncentrálni. Tehát ez mindenképpen nagyon fontos.
Rácsatlakoznék arra, amit itt professzor mondott, ugye ez a stabilitás abszolút, és kiszámíthatóság, ez egy kulcsfaktor. Ja, amikor a egyetemek jó része modellt váltott 2021-ben, annak is az egyik legfontosabb aspektus az volt, hogy hogyan tudunk 6 éven keresztül, 6 éves időtávra megkötött szerződéseken keresztül egy kiszámítható finanszírozás és működési környezetet biztosítani az intézményeknek. Ehhez jön még hozzá, hogy hogyan tudunk olyan kutatástámogatási programstruktúrát kialakítani, ami szintén egy növekvő, forrásait tekintve növekvő, mennyiségű forrás biztosít a kutatóknak, és kiszámítható struktúrában. Éppen ezért döntöttünk úgy a tavalyi évben, hogy a kutatási kiválósági tanácsot létrehozzuk, ez egy 7 kiváló magyar tudósból álló testület, és az ő égiszük alá rendezzük a kutatástámogatási rendszert Magyarországon, éppen azért, hogy kiszámíthatóan és tervezhetően tudjunk kutatási támogatásokat biztosítani, és éppen azért többek között a hazatérő kutatók is, amikor megnézik, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, akkor nem azt látják, hogy évről évre változik ez a programstruktúra, hanem egy kiszámítható, jól tervezhető programstruktúra áll a rendelkezésükre.
Kiszámítható, jól tervezhető, de nyilván az egy év alatt, vagy akár májustól önök is érzékeltek olyan finom változtatnivalókat, vagy gondolom én, amit érdemes még betenni a programba, vagy akár amit professzor úr mondott, hogy az időtávokban akár gondolkozni, vagy bármi másban, vagy még rugalmasabbá tenni. De csak gondolom, de a kérdés az, hogy hogyan folytatódik a program.
Abszolút, tehát nézzük azt, hogy hol kell finom hangolni, és azt már most látjuk, erre utaltam, hogy ezt a két típusú programot, ami a hosszú távú, illetve a rövid távú program, ezt érdemes külön választani, mert ennek nagyon eltérő szempont és feltételrendszerét kell kialakítani. Szóval jövőre már két pályázati konstrukcióra bontjuk, és ezekből többek között professzorral való elmúlt hónapok diszkusziói alapján is leszűrt tanulságokból finom hangolja, elsősorban a Nobel-díjas iroda keretében Krausz professzor és csapata ennek a hosszú távú programnak a részleteit.
Azért 14 év után családdal, kutatótársakkal, projekttel, nemzetközi hírnévvel hazatérni nem lehet könnyű. Tudós ember, professzor, mindent ki tudott számolni előre, vagy volt meglepetés? Kíváncsi lennék, hogy volt olyan dolog, ami meglepte, akár pozitívan, akár nem.
Nem is tudom. Igazából ez az elmúlt 3-4 hónap annyira sűrű volt számomra, hogy nem volt időm meglepődni dolgokon, tehát rengeteg dolgot kellett Németországban is elintéznem, itthon is megkezdenem. Összességében, ami egy általános meglepettség bennem, vagy hát nem meglepettség, hanem egy ráismerés, hogy mennyivel egyszerűbb a saját hazámban megoldani dolgokat. Hogy nem kell egy folyamatos fordítás a fejemben arra, hogy akkor németül úgy fejezzem ki magam, ahogy szeretném, vagy angolul a kutatásban, ahogy szeretném, vagy váltogatni folyamatosan. Az, hogy itthon már minden ismerős volt valamilyen szinten. 14 év telt el, de ettől még végül úgy tudtam hazajönni, hogy ez tényleg egy otthon tudott nekem maradni, tehát ez egy nagyon jó érzés volt.
Biztos sokan örültek önnek.
Persze, hát a családom az teljesen odáig volt, és barátaim is nagyon örülnek, hogy így sokkal többet tudunk találkozni. Ez egy nagyon fontos szempont volt.
Hát, biztos, hogy hívei lettek a bajnokok hazahívása programnak, akkor folytatódik minden ugyanígy, a kisebb változtatásokkal ezek szerint. A monitorozás szerte a világon folytatódik, ugye?
Így van, és haladunk előre jövőre is, és ezt a programot ezekkel a finom hangolásokkal a következő évben is indítani fogjuk, meg az azután évben, és remélhetőleg az azután években is.
Várjuk akkor majd a következő hazatérőket. Nagyon szépen köszönöm Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációt felelős helyettes államtitkáros dr. Endrődi Gergely egyetemi tanár, professzor voltak itt a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó munkát kívánok önnek itthon.
Újra. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.